Sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat erről a helyről is. Először szeretnék a gyerekekhez néhány szót szólni, illetve nem csupán azt szeretném, hogy én szólok a gyerekekhez, hanem...
Nézzétek, csak itt is van szék. Azt is tegyük oda. Gyere, mi látsz?
Szóval gyermekek, szeretnék hozzátok szólni néhány szót, és nem csupán szólni, hanem beszélgetni veletek. Tehát ti is bátran válaszolhattok, elmondhatjátok ti is a gondolataitokat. Mielőtt ebbe belekezdünk, szeretnék egy igét felolvasni, és majd ementén szeretnék veletek közösen gondolkozni. Mózes második könyvéből, a 15. fejezetből egyetlen egy igeverset, a 11-et olvasom föl néktek, mindnyájunknak. Kicsoda az Istenek közt olyan, mint te, Uram? Kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatévő? Esetleg van valakinek gondolata, hogy miért olvastam fel ezt az igét? Úgy hallottam, hogy a héten itt volt egy gyerektábor, Jézus Krisztusról tanultatok.
Igen.
És mit tanultatok Jézus Krisztusról? Nagyon jó, nagyon jó. Pont ezért olvastam föl ezt az igét, mert azt mondja ez az ige, hogy kicsoda olyan, mint te, szentséggel dicső, félelemmel dicsérendő és csodatevő. Igen, az Isten ilyen Isten, a mi atyánk csodatevő Isten, és Jézus Krisztus is csodatevő. De tudjátok-e, hogy mi az, hogy csoda? Néha a feleségem szokta mondani, igen. Nagyon jó. Nagyon jó ez a definíció, mert a definíció így jön, hogy amit mi a természet törvényei alapján nem tartunk lehetségesnek, az bekövetkezik valamilyen úton módon. Ez a legszűkebb értelmezése a csoda szónak. Aztán van egy tágabb értelmezése a csoda szónak, valamilyen dolognak, eseménynek az újsága és szokatlansága, amely föltűnik az emberi ész értelme előtt, és ez olyan meglepő számunkra. Ilyen lehet például a világ hét csodája. Tud valaki egyet mondani a világ hét csodájából? Én egyet tudok. Biztosan. A kínai nagyfa, hallottatok már róla?
Igen.
Ez is olyan lenyűgöző, de azért megépíthető a maga nagyságában. De amikor először találkozik vele az ember, akkor úgy elcsodálkozik, hogy milyen nagy. És a legtágabb értelemben azt szoktuk mondani a csodára, hogy valamilyen új, váratlan dolog következik be, ami számunkra rendkívüli. Esetleg ilyen lehet, ilyen is volt már, amikor ugye békák esnek az égből, amikor eső van. De ma veletek a legelsőről szeretnék gondolkodni, hogy Isten olyan csodát tud véghez vinni, amit az ember a maga ismeretéje alapján nem várna el. Milyen csodákat ismertetek meg a hét során, amikor Jézus Krisztusról tanultatok? Milyen történeteket, tessék?
Hát azt, amikor a vizet változtatta.
Nagyon jó.
Meg tessék. Azt, amikor megsokosította az öt kenyeret és a két halat.
Csodálatos. Tessék.
A halászatról, amikor nem volt, alig volt már a hal, hogy egész év foglalkoztak, nem fogtak semmit, és aztán Jézus szavára mégis kivettették a hárót, és annyi hal akadt bele, hogy szólni kellett a társaiknak, hogy segítsék.
lehessenek. Nagyon jól megjegyeztétek ezeket a tanításokat, történeteket, ezek nem is tanítások, hanem történetek, mert valóban megtörténtek, és a csoda az egy olyan dolog, ami megtörténik, tessék
Dávid. Amikor a századosnak a szolgáját meggyőzik. Uh-huh.
Nagyon jó. Tudnák a csodákat csoportosítani valahogy, amiket itt elmondhatok?
Igen.
Hát, hogy tudnád te? Vannak olyan csodák, amikor Jézus Krisztus segít a mindennapi életünkben, a megélhetésben. Ilyen volt például a halfogás, ugye? Ilyen volt az 5000 embernek a megvendégelés, amikor hogy azt a néhány kenyeret, meg azt a néhány halat az Isten, mármint Jézus Krisztus, ő is Isten egyébként, az atyától kérve megszaporította. És ugyanilyen a mindennapi életünkben segítő csoda volt az, amikor a kánai menyegzőn a vizet mostán változtatta Jézus Krisztus. Dávid viszont mondott egy másik fajta csodát. Amikor olyan csodát hajt végre az Isten, amikor fizikai problémáink vannak, betegek vagyunk, és akkor meggyógyít bennünket. És vannak olyan csodái is az Istennek, amikor a lelkünket gyógyítja meg. És amikor meggyógyítja a lelkünket, akkor az ember újjászületik, megtér, az Istenhez tér meg. Én most szeretnék egy kicsit arra összpontosítani, arra koncentrálni, hogy Jézus Krisztus betegségeket gyógyít. Milyen olyan csodákról, gyógyításokról hallottatok a héten, vagy esetleg máskor is, amikor Jézus Krisztus meggyógyított valakit? Tessék!
A héten a kapernaumi százados történetéről hallottunk, hogy annak a szolgálat meggyógyította Jézus.
Nagyon szép! Tessék!
Meg egyszer Jézus meggyógyított 10 lepra.
Nagyon-nagyon jó! Gyógyított meg Jézus Krisztus,
vakot is,
süketet is gyógyított meg.
Meg halálos beteg.
Halálos beteg, nagyon jó. Föltámasztotta, ugye? Azt szeretted volna mondani? Okos vagy. Némát is gyógyított meg Jézus Krisztus.
Lekre.
Igen, az elhangzott. Hozzáért, igen, vérfolyásos, tessék.
Az akkor már Jézus nem érte a tanítványai, kaptak Jézustól erőt, és akkor meggyógyítottak egy sárgát, de azt is valójában Jézus tette.
Igen, az ő nevében nagyon csodálatos, nagyon fontos dologra mutattál rá, hogy háthagyjuk az életünket, követjük Jézust, akkor azt az erőt, amit ő kapott az atyától, Jézus nevében, ő általa mi is megkaphatjuk, és szolgálhatunk embereknek. Jonatán, jelentkeztél? Vakokat is gyógyított, bizony. Lehetne úgy csoportosítani ezeket a csodatételeket, hogy mozgásszervi betegeket gyógyított Jézus Krisztus, mert ugye sántákat, vagy elszáradt kezű embert. A gutaütötteket, akik például ugye idegbetegség, agyvérzés, a lepra, ugye, hát nem is tudom, hogy az milyen orvostudományba sorolható be.
Bakteriális,
köszönöm szépen. Ugye fülészet, szemészet, sorolhatnánk tovább. Ti milyen orvosokat ismertek?
Én sebészt ismert, mert nekem egyszer eltörtök ezem, és megműtötték.
Uh-huh. És hogyha fájt volna a füled, akkor ez a sebész meg tudott volna gyógyítani?
Nem.
Uh-huh. Ebből a rövid történetből, amit elmondtál magadról, levonhatjuk azt a következtetést, hogy emberek között is vannak doktorok, de ők nem értenek mindenhez. Jézus Krisztusnak a csodálatos lénye abban is áll, hogy ő mindenkit meg tud gyógyítani, ő mindenkit tud segíteni, ezért hozzá mindig érdemes menni mindannyiunknak. Jézus Krisztusra azt mondja a Biblia, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás próféta mondott, így szólván, ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket. Ez mire ad nekünk okot? Vagy mire indít bennünket, ha betegek vagyunk? Hogy Jézus Krisztushoz forduljunk. Mert ő az, aki elvette a mi erőtlenségünket, és hordozta a mi betegségünket. Magára vette ezt is, hogy mi ne szenvedjünk, hogy nekünk könnyebb legyen. Hogyha betegek vagyunk, gyermekek, akkor mit csinálunk?
Fekszünk az
ágyban. Miután fekszünk az ágyban?
Miután meggyógyultunk, hogy megerősödjünk.
Kicsit fölcserélődnek a sorrendek. Ha betegek vagyunk, akkor először ugye mit szoktunk csinálni? Szólunk anyának, apának, nem? Vagy ők észreveszik rajtunk, hogy betegek vagyunk, vagy baleset történt velünk.
Vagy ha az iskolában vagyunk, akkor mi szólunk a tanítónéninek, vagy a tanítónéni néz meg minket, mert látja rajtunk, hogy valami nem stimmel velünk.
És gondja van reánk, igen. És te mit szeretnél mondani?
Egyszer ugye voltam az óvéban, aztán az belázasodtak.
És észrevette az óvónéni.
Igazából csak megmérték a láza, mert nem éreztem jól magam, aztán kiderült, hogy lázas vagyok, vagy ilyesmi. Mert az már nagyon régen volt, talán hőemelkedésem volt, vagy ilyesmi.
És a következő lépcsőfok ilyenkor az, hogy vagy ugye a szülő, vagy a tanítónéni, vagy az óvónéni, ugye jelzési következtében anya, apa elvisz orvoshoz, ugye, a doktor bácsihoz, doktor nénihez. Igen. És végső soron a szüleid visznek el az orvoshoz. A doktor bácsi, doktor néni mit csinál? Megvizsgál mindannyiunkat.
Fölírja
a gyógyszert. És mikor fogtok meggyógyulni? Mitől gyógyultok meg?
Gyógyszer.
Aha. Kiváltja anya, apa a gyógyszert. És mit csináltok a gyógyszerrel? Nagyon fontos. Akkor is, ha nagyon keserű. Tudjátok, nagyon fontos az, hogy ha valami útmutatást kapunk a betegségünkre nézve, de túlléphetünk ezen, hogy betegség, az életünkre nézve, akkor hasznos dolog az útmutatással élni, a gyógyszert bevenni, és a gyógyszer meg fog bennünket gyógyítani. Vannak gyógyíthatatlan betegségek?
Igen. A 10 leprás, a lepra, a halálos betegség. A lepra az már nem létezik a világon, mert az ki?
Romániában.
De van. Sajnos van.
Mi rosszat mondtál, anya?
Igen, ezt tanítom neked, hogy már nincs.
Semmi baj.
A süket, a vak, meg a sánta. Én ugye már kétszer láttam egy egylábú nénit, aki nekünk adja a kulcsokat, hogy ott, mert a szent látok bácsi. Megláttam egy bácsit is, aki egylábú.
No, tehát, vannak gyógyíthatatlan betegségek is, de a Biblia nekünk azt a reménységet és azt az örömet adja, hogy az Isten mindent helyre fog állítani azok számára, akik értékelik az ő kegyelmét és az ő csodáját. Tudjátok, hogy a hívő ember mit csinál, amikor beteg? Igen. Melyik orvoshoz?
Az Úr Jézushoz.
Az Úr Jézus Krisztushoz. Mi a hívő ember számára a gyógyszer? A hívő ember számára mi mondja meg a diagnózist, hogy beteg? gyermekek. Van esetleg gondolatotok? Nem csupán az orvos, mert orvoshoz is el kell menni, hanem a hívő ember számára a Biblia is megmondja, hogy milyen betegségben szenved, milyen problémában szenved. A Biblia megadja a választ. Amikor mondtátok, hogy ógyszer keserű, néha nem jó szembesülni azzal, hogy mi milyenek vagyunk, de ha az Istenhez járunk, járulunk imádságban, akkor ő meghallgat bennünket, akkor ő megsegít bennünket, vezet bennünket, és megerősít bennünket az életünkre nézve. Én ma ezeket a gondolatokat szerettem volna veletek közösen megbeszélni, átadni néktek, hogy az elmúlt héten, amiről tanultatok Jézus Krisztusnak a csodáiról, jusson eszetekbe, hogy ő olyan Isten, aki mindenre tud gyógyírt, mindenben tud segíteni, megbecsülhetjük őt éppen ezért, sőt, az ő áldozatáért, és hogyha hozzájárulunk, hozzáimádkozunk, akkor ő megsegít bennünket mindenkoron. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkoztatok velem. Foglaljatok helyet! Hadd fejezem ki azt az örömömet, mert ez számomra meglepő volt, hogy a gyermekek milyen aktívak voltak, nem mindig aktívak a gyermekek, de így sokkal könnyebb gondolatokat átgondolni közösen. Ma egy olyan ige szakaszt hoztam közénk, amelyet én mostanában viszonylag sűrűn hallottam, egyrészt Sátoraljaújhelyen, amikor voltam a Találkozás Jézussal táborban, másrészt, amikor onnét hazajöttünk, utána meghívásunk volt egy mennyegző istentiszteletre, és ez az ige szakasz ott is elhangzott. A táborban a Biblia lapjairól hangzott el az ige, az esküvőn, a mennyegző istentiszteleten pedig ének szóval hangzott el az ige. Talán németeknek már itt kiderült, hogy melyik ez az ige szakasz. Ez az ige szakasz nem más, mint az ároni áldás. És ma erről szeretnék veletek közösen gondolkozni, így kérlek benneteket, hogy nyissátok meg Bibliátokat, illetve nyissuk meg Bibliánkat. Mózes 4. könyve, 6. fejezeténél a 24, 25 és 26. igeverseket fogom felolvasni. Mózes 4. könyve, 6. fejezet, 24, 25 és 26. igeverseit fogom olvasni. Így hangzik az ige. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Bizonyos értelemben az az ige szakasz rendhagyó, legalábbis a mai napon itt ezen az Isten tiszteleten, mert az én tapasztalatom szerint erről az igéről nem szoktak Isten tiszteleten beszélni. Ezért rendhagyó, illetve másrészt azért rendhagyó ez az ige szakasz, mert ha el is hangzik ez az ige, akkor az Isten tisztelet végén szokott elhangzani ez az ige. De én most ezt hoztam alapigeként, mert olyan gondolatokat hallottam, illetve fedeztem fel a magam számára, amit szeretnék veletek megosztani. Mindezek mellett én azt is gondolom, hogy bár sokat hallott ez az ige, talán mégsem annyira gondoltuk át ennek a mélységét, vagy az üzenetét, mert ha halljuk egy esküvőn, akkor ugye örömittassan énekeljük az ifjú párnak, vagy netán, hogyha istentisztelet vagy ceremónia végén halljuk ezt az áldást, akkor kicsit már az összpontosításból fölengedünk, talán kicsit már arra gondolunk, hogy elhagyjuk az imatermet. Nyilván azért szokott ez a ige elhangzani Isten tiszteleteken, vagy menyegző Isten tiszteleten, mert ugye emberek számára jót kívánunk, jót akarunk kívánni más embereknek, és mi erre a legjobb, hanem az, hogy áldást adni az embereknek. Első kérdésként gondoljuk át azt, és tegyük föl magunknak, hogy ki van ennek az igének a központjában, ennek az ige szakasznak ki a központja? Talán a lelkész, vagy a pap, vagy az ige hirdető, akik mondja az igét, mert hát ugye Isten meghagyta Mózesnek, hogy mondd Áron fiainak, hogy így szólják az igét. Vagy talán az az ember van a központjában ennek az igének, aki felé címzik az ároni áldást, akinek a jó kívánságokat mondják? Igen, ő is. De valójában... Valójában ennek az igének nem az Isten van a középpontjában? A vagyok. Mert mindezeket a dolgokat ő adja. Én is azok közé tartozom, vagy én azok közé tartozom, nem általánosítok, akik eddig kevésbé gondoltam át ezt az igét, mert olyan örömteljen énekeltem, vagy jó volt hallani, jó sütkérezni Isten áldásaiban. De azt gondolom, hogy az igének a központjában nem a házaspárban, nem a gyülekezet van, hanem az Atya, az Isten, aki áldásosztó. Aztán gondolkoztam azon, hogy a felnőtt ember nem olyan néha, mint a kisgyermek. A kisgyermek, amikor otthon van a szüleivel, vendéget várnak, jön a vendég, hozzák az ajándékot, és a gyerekek rohannak, hogy mit hoztál, nagyi, mit hoztál, nagyapa, mit hoztál, vagy nagynéni, mit hoztál. Nem az ajándékozó van először a középpontban, hanem ugye az ajándék. Nem így vagyunk mi is néha. Tehát ki tudja, hogy amikor mi halljuk az ároni áldást, akkor mi milyen gyakran gondolunk először az áldásokra, aztán később pedig az áldásosztóra. Gondolunk egyáltalán az áldásosztóra? A mai szombatiskolán fölmerült egy gondolat, ha jól emlékszem, kétszer is elhangzott, hogy minden ember részesül Isten áldásaiban. Az Jézus Krisztus azt mondta a hegyi beszédben, hogy az Atya felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Van ároni áldás, Jézus Krisztus beszél Isten áldásáról, nincs a kettő között valamilyen különbség? Vagy Jézus Krisztus milyen értelemben beszélt így az Atya Istenről, hogy ő fölhozza napját a jókra és a gonoszokra, meg esőt ad? Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus azt fejezte ki, hogy az Atya Isten alapvetően minden embernek meg akarja adni az élethez a szükséges dolgokat, áldást akar adni mindenkinek, hogy élhessenek, hogy jó legyen az életük. De ennél az Isten többet is akar adni. És amikor az Isten többet akar adni, akkor azt talán a saját életünkből, vagy más életét látva, talán levonhatjuk azt a következtetést, ahhoz, hogy az Isten többet tudjon adni, ahhoz szükséges még egy dolog, hogy az ember azt el is fogadja. Én azt gondolom, hogy az ároni áldásban ez is benne van, hogy az ember azt elfogadja. Gondolkoztam azon, hogy mi lehet ennek az igének a központi üzenete. Az lehet ennek a központi üzenete ennek az igének, hogy Isten adja az áldásokat? Vagy hogy ő a könyörülő Isten? Vagy hogy ő ad békességet? Hogy ő megbékéltet magával? Én arra jutottam a magam szempontjából, vagy a magam meggyőződése szerint, hogy bár ezeket a dolgokat, amiket itt felsoroltam, a Szentírás tanítja, és egyet is értek vele, hogy Isten az áldásosztó, Isten az, aki könyörül, aki kegyelmes, Isten az, aki megbékélteti Szent Fiában magával a világot. de nekem van egy olyan gondolatom, érzésem, hogy ennek az igének az a központja, hogy közösségben lehetünk az Istennel. És ezt azért gondolom ezekből a gondolatokból, amit az ige közöl, hogy világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és fordítsa az Úr az ő orcáját te reád. Az Isten mondja Mózesnek, hogy szólj Áronnak és az ő fiainak, hogy ezt mondjátok, így áldjátok meg Izraelt. Azt mondja az ige szerint, hogy így tegyétek az én nevemet Izrael fiaira, hogy én megáldjam őket. Az Isten meg akar áldani bennünket. Az Isten közösségben akar lenni velünk. Az Isten azt szeretné, hogy olyanok legyünk, mint ő. Meg akarja rajtunk világosítani az ő arcát, és ránk akarja fordítani az ő tekintetét. Lehet ezt úgy, hogy hátat fordítok neki? Nem. Én azt gondolom, hogy nem. Sőt, ha hátat fordítok az Istennek, akkor én kivel vagyok közösségben? Azzal, akivel nem kéne közösségben lennem. És bár ennek az igének az én meggyőződésem szerint az Istennel való közösség lehetősége az üzenete, én ma mégsem kifejezetten a közösségről szeretnék beszélni, hanem alapigéként csak azért hoztam ezt az áldást, hogy ementén kezdjünk el gondolkozni arról, hogy mi hogyan juthatunk közösségre az Istennel, hogyan kerülhetünk vele közösségbe. Egyszerű nem, mert itt a Biblia, odaadom bárkinek, hogy a doktor ugye fölírja a vént a betegeknek, ott a gyógyszer, ugye be kell venni, egyszerű, mert itt a Biblia, nem, hát ebben minden benne van, minden útmutatás benne van. Ha odaadom valakinek, akkor az a valaki biztosan meg fog térni tőle, nem? Meg fog változni tőle. Így van ez? Ezt tapasztaljátok? Nem. Nem. Nem azért nem vagyok közösségben Istennel, mert még soha nem olvastam a Bibliát, hanem egészen másért. Hogy hogyan kerülhetek közösségbe, először fordítottan szeretném megközelíteni a helyzetet, hogyan nem lehetek közösségben az Istennel. Néhány igeverse szeretnék utalni. Azt írja 5. Zsoltár, 5. igeverse, hogy nem lakhatik te nálad gonosz. Azt mondja a 11. Zsoltár, 5. igeverse, hogy az Úr az igazat megpróbálja, a gonoszt pedig az álnokság kedvelőjét gyűlöli az ő lelke. A Példabeszédek könyvében is lehet olvasni a 11. fejezetben, utálatosak az Úrnál az álnok szívűek. És az Új Szövetség is kifejezi azt, hogy hogyan nem lehetünk közösségben az Istennel, mert nyilván van az Istennek haragja mennyből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, kik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Hát úgy nem lehetek közösségben az Istennel, hogyha bűnben vagyok, ha bűnös vagyok, és a mi bűneink szakítanak el az Istentől, ezt tanítja a Szentírás. De akkor hogyan lehetek bűntelen? Hogyan lehetek bűntelen? Elméletben biztos könnyen tudnánk erre válaszolni, és én ma nem elméleti választ szeretnék ide hozni közétek, hanem gyakorlatit, hogyha beszélgetünk emberekkel, akkor tudjunk nekik valódi kapaszkodót, fogockodót adni ahhoz, hogy az életüket meg tudják változtatni. Mégis azért nyilván az igéhez fogok folyamodni, de ementén fogunk gondolkozni. Hogyan lehetek tehát bűntelen? Azt mondja Pál apostol Korintusbeliekhez írott 2. levél 3. fejezetéből, a 18. igeversben, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Az első gyakorlati tanács, hogy szemléljük Krisztust. És valójában ma ezt az üzenetet szeretném hozni nektek, ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy szemléljük Krisztust, őt nézzük. Előbb már utaltam rá, nincs túl sok lehetősége a bűnös embernek. A megtért embernek sincs túl sok lehetősége. Vagy Jézusra szegezem a tekintetemet, és őt szemlélem, vagy arra, akire nem kéne. Vagy ide fordulok, vagy oda fordulok. Tehát azt mondja az ige, hogy mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Miért fontos számunkra az, hogy szemléljük Jézus Krisztust? Ha nem őt szemlélem, hanem a gonoszt, vagy ha nem is tudom, hogy a gonosz szemlélem, de nem vállalom az Istent, akkor az életem gyenge, kilátástalan, nem haladok előre. Ha Jézus Krisztus szemlélem, akkor van lehetőségem arra, hogy elváltozzak, hogy megváltozzak. Ő benne tudok erős lenni. Szeretnék egy... olyan történetet elétek hozni ide, amely Péterrel történt meg, és Jézus Krisztussal, amikor Jézus Krisztus elkezdte hirdetni, kijelenteni az ő szenvedéseit, akkor azt mondta Péter apostol, sőt, mielőtt mondta, azt mondja az ige, hogy megfogván félrevonta Jézus Krisztust Péter. El tudjátok ezt képzelni? Nem szimpadiasságot szeretnék itt eljátszani, de valakit megragadnak, félrevonják, és elkezdte mondani Péter, hogy mentsen Isten Uram, nem eshetik ez meg te veled. És azt mondja az ige, Máté Evangélium 16. fejezetében, a 23. igeversnél, hogy ő pedig megfordulván mondta Péternek. Vajon hogyan értsük ezt a szót, hogy megfordulván? Mert erre szeretném most ezt a történetet kiegyezni. Péter félrevonja Jézus Krisztust, elkezdi mondani neki a magáét, és az ige azt mondja, hogy Jézus megfordulván. Tehát ez mit jelent? Jézus Krisztus Péterhez fordult, vagy pedig Jézus Krisztus elfordult Pétertől? Én azt gondolom, hogy Jézus Krisztus elfordult Pétertől, ennek a görög szónak, hogy strefo, több jelentése van, megfordul, odafordul, elfordul. Tehát odavonja Péter Jézust, mondja neki, tehát nyilván nem háttal áll neki Jézus Krisztus. Ezért Krisztus mit tesz? Elfordul. Elfordul Pétertől. Ezt azért hoztam, mert gyakorlati példának hoztam, hogy amikor mi az életünkben találkozunk egy nehézséggel, egy küzdelemmel, egy kísértéssel, mit tudunk mi tenni? Elfordulni. El kell fordulni, Krisztus is ezt tette. Krisztus is ezt tette. Ő megtette ezt, nem elfordulásként, de amikor elkezdte a szolgálatát, megkeresztelkedett, és a pusztába vitetett a lélektől, ugye találkozott ott a kísértővel. És a kísértő mindenféle kérdést ugye föltett neki, és végül Jézus Krisztus mit mondott? Eredj el! Azt gondolom, ez a kijelentés, hogy eredj el, ez felér azzal, hogy elfordulni. Mi is mondhatjuk ezt a gonosznak Jézus Krisztus nevében. Mi is mondhatjuk ezt. Bizonyára mindannyiunk életében vannak olyan dolgok, amit nem szívesen osztunk meg, olyan életszakaszok vagy cselekmények, amelyek titkos bűnök, mert nem tartozik másra, hanem csak a Jóistenre és én rám, de ezzel összefüggésben szeretném mondani, hogy amikor engem kísértett az Isten, csak úgy tudtam győzni e fölött, hogy az Istenhez fordultam. Hogy az ő nevében kiáltottam, hogy távozz tőlem, Sátán. Hogy imádkoztam hozzá a kísértés pillanatában is. Figyeljetek, a közösségünkről van szó, az Istennel való közösségünkről, és ezért hoztam ezt, hogy mit is jelent Krisztus szemlélni? Legelőször azt jelenti, hogy elfordulni a gonosztól. És azzal, hogy elfordulok a gonosztól, egyből azt jelenti, hogy Krisztuson a látóteremben rászegezem a tekintetemet, és őt nézem, őt szemlélem. Persze ugye mondja azt az ige, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. De ez nem azt jelenti, hogy amikor nehéz élethelyzetben vagyok, akkor én hívő vagyok, már régóta, több évtizede, vagy csak néhány éve, és ezért leállok és én harcolok úgy, hogy hát mindenre van erőm a Krisztusban, én vagyok a frontvonalon, Krisztus meg mögöttem van, mert ő úgyis megerősít. Azt gondolom, az Isten ezt nem várja el tőlünk. Sőt, hát ha belegondolunk, nekünk ki ellen van tusakodásunk, vívódásunk? Egy olyan valaki ellen, aki legalább 6000 éves előnnyel rendelkezik hozzánk képest. Borítékolható, hogy nem fogunk nyerni. Tehát mi az egyetlen lehetőségem? Elfordulni. Krisztus is ezt tette. Forduljunk el. És amikor elfordulunk, akkor Krisztusra tudok nézni. Őt tudom szemlélni. És ő által tudok elváltozni. 32. Zsoltárban a 8. igevers ezt írja, hogy bölcsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járj, szemeimmel tanácsollak téged. Ha Krisztust nézem, kapcsolatba kerülök vele, és ő tanácsol engem a szemeivel. Persze ez egy művészi kép, de nem is annyira művészi szerintem. Nincs úgy mondjuk házaspárok életében, vagy két jó barát életében, hogy amikor összenéznek, akkor egyszerűen pillantásból tudják, hogy mire gondol a másik. Ezt várja az Isten. Válasszuk őt, függesszük rá a tekintetünket, mert akkor ő tud bennünket tanácsolni. A másik ige, ami olyan szép, és ezt erősíti, hogy nekünk Krisztust kell szemlélni, az pedig az, hogy a 31. Zsoltárban a 20-21. igevers, hogy mi bőséges a te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a te benned bízókon az emberek fiai előtt. Elrejted őket a te orcádnak rejtekében az emberek zendülései elől, sátorban őrzöd őket a perpatvarkodó nyelvektől. Elrejt bennünket az ő orcájában, az ő orcájának a rejtekében. Mi elől? Az emberek zendülései elől. Ez művészi kép valóban, hogy elrejt az ő orcájának rejtekében. Ránézek, hogy tud elrejteni? Nézzünk egy olyan gyakorlati példát, bár a Bibliából vettem, de bízom benne, hogy megértjük ennek a gyakorlati voltát. Mit jelent az, hogy Krisztusra nézni, Istenre nézni, és mivel jár az, hogyha levesszük a tekintetünket róla? Ábrahám és Lót története az, amit most ide szeretnék hozni közénk, és nagyon röviden csak a tanúságok miatt föleleveníteni, hogy miről szól. Ábrahám megkapja ugye Istentől az áldást, a hármas áldást, ugye, a földet, a nagy népígéretét, és hogy ő benne áldatnak meg a földnek minden nemzetségei. Ábrahám az ő testvérének fiát, Lótot, ugye szárnyai alá veszi, együtt vannak, gyarapodnak, Istennek hála. Egyszer csak már odáig eljutnak, hogy annyira gyarapodnak, hogy nem férnek meg egymás mellett. És ugye alulról jön a probléma, mert Lót emberei, pásztorai, meg Ábrahám pásztorai ugye vetélkednek, hogy kinek legyen több legelője. És nyilván ez a probléma, ez a konfliktus helyzet, ez ugye fölvándorolt előbb-utóbb, és ahogy a Szentírás mutatja is, Ábrahám és Lót szintjére. És akkor ugye jön egy élethelyzet, el kell válni egymástól. És Lót az, aki választ. Lót az, aki nem becsüli meg azt, hogy az idősebb a szárnyai alá vette, sőt, talán a legfontosabb, illetve bizonyára a legfontosabb, hogy nem becsüli meg, hogy Ábrahám kapta az elhívást, az áldást. És Lót szemében mi volt az elsődleges? A pénz, a vagyon. Ezért ő választotta a Jordán vidékét, ugye ahol dús növényzet volt, stb. De nem csak ez volt ott, hanem ott volt Sodoma és Gomora. Leírja a Biblia, hogy ugye a bűnnel telt város, gonosz város, vagy városok. És mit csinált Lót? Hát oda ment. Ott sátorozott közöttük. Aztán ugye öt király föllázadt Kédorlaomer ellen. Kédorlaomer az öt királyt legyőzte, és Sodoma lakóit pedig rabságba hajtotta. Köztük Lótot, és családját, és mindenét. Ábrahámhoz eljutott a hír, Ábrahám ment a segítségére, Ábrahám kiszabadította, és nem csak őt, hanem mindenkit. És mielőtt megkérdezem, hogy mi történt ezután, annyit szeretnék csak mondani, ilyen kis történelmi adalékként, hogy mi volt akkor a szokás. Ugye az ilyen kis városállamoknál, vagy azoknál a népeknél az volt a szokás, hogy annak az Isten az igaz Isten, aki épp győzött a háborúban. Ugye Ábrahám oda ment 300 hadrafogható férfival, és győzött. Választották a mennyistenét? Bárki is? Nem. Mi történt? Lót hova ment? Igen, csak még mélyebben, mert nem csupán a sátraiba, hanem beköltözött a városba. Jött a két angyal, ismerjük a történetet, mondták, hogy meneküljetek, mert jön ugye az Isten ítélet. Nem menekültek. Lót lányainak a férjei, Lót vői kinevették. Lótot is úgy kellett kézen ragadni, meg a feleségét, meg a lányait kivezetni, hogy ne érje őket az Isten ítélet. Ez a történet egyébként arra is jó, hogyha azt mondaná valaki, azon kezdene gondolkozni, hogy vajon az Isten kényszerít, vagy nem, hogy őt válasszuk, vagy sem, akkor ez a helyzet, hogy Lótot kivezették az angyalok kézen fogva, nagyon jó arra, hogy bár látszólag úgy tűnik, hogy ez egy kényszer, de mégis megvan mindenkinek a szabad választása, azért, mert ott van az az intés, hogy vissza ne tekints, mert csóbálvánnyá válsz. És ugye tudjuk, hogy Lót felesége visszatekintett, csóbálvány lett. Még kicsit a történetbe tovább, mert azt is tudjuk, hogy a lányai mit tettek. Féltek mitől? Nem lesz családjuk, nem lesz gyerekük. És leítatták az apjukat. Azért zárójel, de megjegyzem, hogy nem csak a lányok felelősek ebben, hanem Lót is, ugye? Mert aki úgy lerészegedik, hogy nincs magánál, és nem emlékszik semmire, hát az... Ugye nem egy pohár vízzel és nem designer droggal ment oda a két lány, hogy az apjukat kiüssék. Tehát megvolt a döntési lehetősége Lótnak. És itt be is fejezem. Ugye Krisztus szemlélni, vagy a gonosz szemlélni? Krisztus szemlélni, vagy a gonosz szemlélni? Lót azért nem mindig Krisztusra emelte a tekintetét. Azt kell, hogy mondjam, a történet alapján. De Isten kegyelmes, Péter második levelében ott van, hogy Lót igaz. Bizonyára föl fogja őt is támasztani. De azért, ha lehetséges, mi ne csináljuk ezt a csiki-csuki dolgot, hogy kiszabadít az Isten a bűnből bennünket, vagy megáld bennünket, és aztán visszanézünk. Ha visszanézünk, akkor az már egy lépést is eredményezhet. Ne ezt csináljuk. Látjuk, hogy mi lett a következménye. A felesége vajon miért vágyódott vissza? Ugye ismerjük azt a mondást, hogy korpa közé kerül, megeszik a disznó. Hát nem kell nekünk a gonoszra nézni, nem kell nekünk a bűnnel közösséget vállalni. egy gyakorlati példa lehet még egy a gyerekek számára. Ugye elhangzott a első Zsoltár első igevers, hogy boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján nem jár, csúfolódok székében nem ül. Tehát gyerekek, hogyha az iskolában csúfolódás van, csúfolnak benneteket, akkor nem csúfolok vissza. Elfordulok, hátat fordítok. Ez nem azt jelenti, hogy egyből megszűnnek ezek a csúfolódások, ezek a nehézségek. De nem megyek bele egy olyan küzdelembe, ami fájdalmakat fog okozni, nekem is, a másiknak is, és utána úgyis az fogja motiválni a gyerekeket, hogy legközelebb ki fog mondani még csúnyább dolgot, hogy még jobban tudjam csúfolni a másikat. Ez is egy gyakorlati példa. Nyilván a felnőttek is át tudják gondolni a saját életüket, hogy milyen élethelyzetek lehetnek olyanok, amivel nem kell szóba állnom. Illetve tudhatjuk, hogy kell szóba állni vele. A mi szombatiskolai csoportunkban ketten is beszéltünk erről. Imádság. Csak az imádság. Csak az imádság segít. És a Szentírás. A börtönben egyébként azt szoktuk mondani a fogvatartottaknak a misszió során, hogy a hívő ember számára a hármas lábú szék, ezt nem tudom, tudjátok-e, hogy a legstabilabb ülő alkalmatosság az a három lábú szék, mert azt nem lehet kibillenteni. A négy lábú sokkal könnyebb. A Biblia, az imádság és a közösség. Ez a három. Ha ebben gyakoroljuk magunkat, akkor stabilan tudunk élni, Krisztusban gyökerezve. Emeljük egy kicsit a következő szintre vagy fokra azt, hogy mit csináljak én akkor, amikor Krisztust szemlélem. Ugye már arról beszéltünk, hogy ő tanácsol a szemével, az ő orcája rejtekében megóv engem. De mit csináljak? Vagy mit tudok tenni? Vagy mégis ez mit jelent? Jézus Krisztus a Bibliában hányszor szólalt meg? Sokszor. Ezt én még sose számoltam át, még más sem számolta át. Sokszor. De azért tettem fel ezt a kérdést, mert most azt a kérdést fogom föltenni, hogy az Atyaisten hányszor szólalt meg a Bibliában? A Biblia szerint. Én most hirtelen kettőt tudok, így készültem, de lehet, hogy háromszor. De nem olyan sokszor, és ezen nem fogunk összeveszni. De amilyen két szólásra én szeretnék utalni, mint Krisztushoz kötődik. Lehet, hogy akkor úgy kellett volna föltennem a kérdést, hogy Krisztus szolgálata során vagy életében hányszor szólalt meg. Az első, amikor Jézus megkeresztelkedett, és azt mondta az Atya, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. A másik pedig a megdicsőülés hegye. Most nem kapcsolok. De meg fogom nézni. És amikor meg a megdicsőülés hegyén szólalt meg az Atya, akkor pedig azt mondta, hogy ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. Tehát amikor Krisztus szemlélem, akkor gyönyörködjek benne. Milyen egyszerű. Az Isten is ezt teszi. Gyönyörködjek benne. Nézzem őt, nézzem az ő lényét. Hogy miért érdemes őt néznem, ezen gondolkozzak. Hogy ott hagyta. Mégis ott hagyta a mennyet, ugye? Ma erről beszélgettünk. Mégis. Nem kellett volna neki. Én megérdemeltem volna a halált rögtön. Meg minden ember. De mégis ott hagyta. a dicsőséget, a pompát, a büntelenséget. Az Atya gyűlöli a bűnt. Jézus ugye egy ízben a tanítványának ezt mondta, ki kérte tőle, hogy mutasd meg nékünk az Atyát. Ő pedig azt mondta Jézus válaszként, hogy aki látott engem, látott az Atyát. Én és az Atya egy vagyunk. Tehát, hogyha az Atya Isten gyűlöli a bűnt, akkor Jézus Krisztus is gyűlöli a bűnt, és ezt csak azért mondtam el, hogy mégis ott hagyta a mennyet. Megalázta magát, és letette az istenségét. Mi szeretünk belelépni a sárba, hogyha esős, saras idő van? A gyerekek biztos. De mi nem? Mert mi felnőttek vagyunk, mi hát tudjuk, hogy az kosszal jár, munkával jár, meg nem szép. Jézus meg sokkal több, mint egy felnőtt. Ő a mi teremtőnk. Persze nem szereti a bűnt, de mégis ott hagyta a mennyet, és emberré lett. Őt szemléljük, mert ott hagyta az istenségét. És szemléljük őt, hogy ő hogyan szolgált. Ez nem részletezem, mert egyrészt megy az időnk, másrészt meg erről tanulunk a szombatiskolában. És a legfontosabb, azt gondolom, hogy szemléljük őt a kereszten. Egy olyan kitartás van ő benne, vagy volt benne, és van, amely mindannyiunk számára az életet jelenti, felemelő és megerősítő tud lenni. Hányszor, de hányszor meg akart őt a gonosz kísérteni és eltéríteni az ő szolgálatától, és ő mindvégig kitartott. És gyerekek, ő a kereszten viszont, őt szidalmazták, de ő viszont nem szidalmazott. Ő nem csúfolódott. Ő imádkozott a másikért, vagy másokért. Pont azokért, akik beleverték a szöget a kezébe, akik a ruháit megosztoztak. Hogyan lehetünk mi közösségben az Istennel? Ha őt szemléljük. Ha ő benne gyönyörködünk. Ha őt hallgatjuk, ha őt nézzük, ha őt követjük, ha engedünk neki. Igen, és úgyhogy elfordulunk a gonosztól, és felé fordulunk, és nézzük őt. Ezt mondta Pál, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Pál apostol a Korintusbeliekhez írott második levél harmadik fejezetében, mikor beszél erről a leperről, akkor Mózesről beszél. Visszautal arra, hogy Mózes találkozott Jézussal a hegyen, a Sínai hegyen. És hogy ennek a találkozásnak mi volt a következménye? Nem csupán az volt a következménye, hogy átadta az Isten a saját ujjával írt kőtáblákat, hanem aki találkozik az Istennel, aki kapcsolatban van az Istennel, arra ráragad az Istennek a dicsősége, az ő jelleme. Az elváltozik, és a sugárzik. Az emberek itt láthatták Istennek a dicsőségét, ugye Mózes itt látta. A vének nem láthatták 100%-osan, hanem ugye meg kellett nekik állni a hegy lábánál, vagy a hegy egy szintjénél. Látta három tanítvány Krisztusnak a megdicsőülését, és látta Ézsaiás próféta is, amikor elhívta őt az Isten, és látomásban látta a mennyet. Amikor mi az Istennel kapcsolatba kerülünk, akkor olyanok lehetünk, mint ő, ha őt szemléljük. És ő fokról fokra elváltoztat bennünket. És ez az elváltozás, ez, hogy így fogalmazzak, nem eredményorientált módon szeretnék így fogalmazni, de annál hatékonyabb, vagy annál sikeresebb, minél folyamatosabban tudom őt szemlélni. Ugye Lót életét, ha nézzük, azt láthatjuk, hogy különböző élethelyzeteket, periódusokat említ meg a Biblia, de vajon hányszor vette le a tekintetét az Istenről, hogy eljutott odáig, hogy őt meg kellett menteni Sodomából? Nyilván nem egyszer. Befejezésként csak nagyon röviden összefoglalva. Tehát ma arról gondolkoztunk az ároni áldás kapcsán, hogy közösségünk lehet az Istennel, innét indultunk, hogy az áldásban ő közösséget kínál föl nekünk. Föltettük a kérdést, hogy hogyan kerülhetünk közösséggel, közösségre, hogyan juthatunk az Istennel. Úgyhogy ha elfordulunk a gonosztól, ha Jézus Krisztus szemléljük, ha gyönyörködünk benne, és hagyjuk, hogy ő tanácsoljon és vezessen bennünket. És így tudunk elváltozni, így tudunk olyanok lenni, mint ő. Így a mai gondolkodásunk végén én csak egyet tudok kívánni mindannyiunk számára, illetve egyes szám második szemébe mondom, hogy így ezt tudom kívánni néked, hogy áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen.